Köszöntök mindenkit, nagy szeretettel kiegészítve kollégámat a szeretet mellett még az örömmel is. Az a nagy helyzet, hogy gyakorlatilag azzal, hogy itt megjelentek önök itt az előadásomon, én már a célomat elértem. Mert hogy mi is volt tulajdonképpen ezzel az előadással a célom? Hát az volt, hogy a chips, kóla, mobiltelefon szent háromságában felnőtt fiatalokat egy picit kimozdítsam. Egy picit az MSN, Facebook és Twitter rabságában senyvedő ifjúságot kimozdítsam a helyükből, és egy picit hadd villantsam meg önöknek a világ, körülöttünk lévő világnak a csodáit, fantasztikus dolgokat. Előadásom inkább kevésbé lesz tudományos, mint inkább fantasztikus. Abban is igaza van a kollégának, hogy hát a mindennapinkat érinti gyakorlatilag, de nem abban az értelemben, amiben önök gondolják. Tehát nem igazán a villamos mérnöki tudományokkal szeretném önöket szédíteni, vagy leterhelni az agyukat. Sokkal egyszerűbb dologgal, illetve sokkal csodálatosabb dologgal a világegyetemről szeretnék önöknek beszélni. Tulajdonképpen nem egyszerű a dolog, az igazság. Nagy fába vágtam a fejszémet, és a rendelkezésemre álló idő az nagyon kevés ehhez a dologhoz. Úgyhogy tulajdonképpen el is kezdeném, sőt tulajdonképpen el is kezdtem, ha hiszik, ha nem. Ott van. Ő az első szlájdom, ami ott látszik. Mi ez itt önök szerint? Mit látnak itt? Semmit? Besenyő István után szabadon? Hogy semmit, azt mondják nekem metakommunikatíve, hogy a semmi az van, hát normális, hát a semmi az nem van, hanem nincs, igaz? Mert ha semmi van, az pont, hogy nincs semmi, ha meg a semmi nincs, az meg már valami, az meg már nem semmi, ugye? Hát innen indulunk ki, a semmiből. A világ nagyjából két részre tagozódik, ugye, emberek szempontjából. Hívőkre, akik isteni csodában bíznak és reménykednek, és a materialistákra, akik azt mondják, hogy ez alakul magától, jön, az anyagnak kell létre lennie, és aztán valami lesz. Hát ennek megfelelően ugye, hogy gondolják a hívők, akik az isteni csodában és szikrában reménykednek? Így indul a Biblia. Azt mondják, kezdetben vala az ige. Nagy picit azért pontosítsuk ezt a dolgot. Felolvasom, mert ugye bibliai dolgokat mindig fel kell olvasni, a pap is ezt csinálja, pedig tudja kívülről. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige, mondja János evangéliumban. Oké? Tehát ők így gondolják, egyetlen létező volt, maga az Isten, és innen indult ki minden. Kinek szimpatikus, kinek nem, majd be kell állniuk előbb-utóbb valamelyik sorba. Aztán, hogy egy picit még bonyolultabban, vagy még kifejezőbben, ezt egészen véletlenül találtam az interneten, hogy jól ejtem-e, nem tudom, úgynevezett nacál táblák, vagy lehet, hogy nem jól mondom, a kezdetekről és teremtésről című, állítólag egy indiai templomban egy angol tudós 2010-ben pincében járva, kelve, egy pap beengedte oda is 10 helyiséget, és mindenféle táblákat, ilyen 20 000 éves táblákat, kőtáblákat talált, és próbálták, nem bízom a hitelességében a dolognak. De nagyon jó, amit ír. És ha ez azokból a táblákból származik, akkor a Bibliához ezt is felolvasom. Eredetileg a mindenség csak egy szellem, egy értelem volt. Nyugalom, csend volt minden rezdülés nélkül. Üres és sötét volt a végtelen, a felfoghatatlan tér. A sötétség végtelenében egyes-egyedül a legfelsőbb értelem, a nagy önlétező hatalom, a teremtő, a hétfejű kígyó rezdült. Vágya támadta világokat teremteni, és teremtett világokat. Vágya támadta föld teremtésére, és azon való élő teremtésekkel, és megteremti a földet mindennel, ami abban vagy azon vagyon. Hát őnekik elég ez a variáció. Ezzel meg is magyaráztunk mindent. A teremtést és a... már megint az a semmi. Egész végig kísérteni fog minket ez a semmi. Mit mondanak a tudós emberek? Mit mondanak a tudomány, a materialista, materializmusnak a hívői? Azt mondják, ősrobbanás volt, kedves fiatalok, ősrobbanás. Mire, nem fogunk belemenni magába az ősrobbanás eseményeibe, csak azt szeretném, aztán majd tovább megyünk, és tulajdonképpen az előadásom arra fókuszál, hogy elindulunk a Földről, és kimegyünk a világ mindenség végéig. Képzeljék el, csak így egy 35 perc, nem téma, tehát lazán. Elhúzzuk a csíkot, és egész kimegyünk a világ mindenség végéig, és különféle objektumokat szeretnék önöknek megmutatni, amivel hát úgy leesik az állunk. Fantasztikus, csoda, egyszerűen én, ahogy öregszem, egyre inkább már szavakat sem talált, a bölcsességnek ez a, ugye, hogy elcsendesedünk, és egyre kevésbé tudunk értelmes dolgot mondani, csak csodáljuk, és kis porszemként megéljük, hogy mi van itt. Önök is majd megfogják ezt. Hát szóval azt mondják, ősrobbanás. Az ősrobbanásnál csak, hogy miről jött ez a dolog? Miből gondolja a tudós ember, hogy valami ősrobbanásnak kell lennie? Hát eleve egy nagyon-nagyon gyors akcióról, Planck időben mérjük az ősrobbanás idejét, az 1 másodpercnek a 10^-43 szekundumos kis léptékeiben. Nem tudjuk, most a kereteink nem elegek rá, hogy végignézzük, hogy hogyan és mi történik az ősrobbanásban. Nagyon jó filmek vannak egyébként rá. Ha most itt meg tudom önöket szólítani, és egy picit azt mondják, aj a mindenit, de jókat mond ez a csávó, akkor hazamennek, és esetleg a barátjukat, barátnőjüket elhúzzák a éjjel-nappal Budapest elől, vagy netán a borzalom South Park, kedvenc sorozatom elől, és akkor már végképp elértem, és végképp boldog leszek, mert önök ilyen úttörőként egy picit, de azért jöttek, mert ők ilyenek egyébként, tehát hogy szeretik az ilyen dolgokat, úgyhogy szuper lesz. Csak szórják az igét tovább. Ebből lesznek értelmes jövőben mutató mérnökeink, és tudósaink. No, szóval ilyen 43-on. Ajjaj. Miből gondolta a tudós, hogy ez valami, ez az ősrobbanásnak így? Hát mondjuk ez is egy elég furcsa dolog, hogy a sötétből hogyan hozzuk Isten nélkül létre a világetemet. Ez legalább olyan fantasztikum, mint a másik oldal. Döntsék el majd. A Doppler effektus. Azt figyelték meg, csillagászok, hogyha elnézünk a világ mindenség bármelyik pontja felé, tőlünk távolodnak a galaxisok. Miből gondolták ezt? Majd mindjárt később beszélünk róla, úgynevezett vörös eltolódásból. Azaz a fény hullámhossza, ha nagyon sokáig jön felénk, akkor szép lassan úgynevezett vörös irányba fog a hullámhossza növekedni fog, olyan 700 nanométer köré, a kék az ugye a 400 nanométer, a vörös 700, és azt látom, hogy vörös eltolódást szenvednek a galaxisok, és csillagok, és mindenféle objektum, ami körülöttünk van. Hát ebből az következik, hogy azok ténylegesen olyan 1,6 millió 600 000 kilométer per órás sebességgel körülbelül távolodnak tőlünk. Minden irányba minden. És nagyon bele kéne húznunk, mert el fognak hagyni bennünket az objektumok, és nem fogjuk tudni utalérni őket soha. Azt mondják, igen ám, de ha ez egyszer abba az irányba megy, mindenfelé akarnak valamikor, itt kellett lennie, ugye? Ez már egy elég okos gondolat. Ugye ez a Doppler effektus, tudják mi, jön a vonat, magasabb a hangja, elmegy mellettünk, mélyül a hangja. A hullám, ugye a hanghullámok megnyúlnak gyakorlatilag, amikor mélyül. Ugyanez a jelenség a fényre is igaz. A kozmikus, tehát egy csillagnak a fénye, sugárzása mondjuk szupergyors röntgenből indul, aztán kék, aztán vörös fényhullámmá válik, aztán mikrohullámú, és rádiósugárzás lesz belőle a vége, ha nagyon-nagyon sokáig jön a világűrben. És hát ezt a 60-as években aztán meg is mérték egy csapat, ha minden igaz, így van. Egy rádió kísérletet hajtottak végre, és zavarjeleket tapasztaltak a rádió vevőjükben is. Nem tudtak rájönni, hogy mi az. És aztán nagy nehezen azt mondták, aha, ez egy bizonyos úgynevezett kozmikus háttérsugárzás. Nem lehet más, minden irányból egyenletes intenzitással érkezik. Önök is láthatják saját szemükkel, televíziót elhangolják, és ott olyan 1-2-3-2%-a a televízión látott zavarjeleknek, itt egy kis hölgyül az árnyékban, de nem látszik, az bizony ott látszik. Tehát lehet érzékelni a kozmikus háttérsugárzást. egy picit ide tettem ezt a vörös eltolódásnak, látják, hogy néznünk ki. Röntgen, ultraibolya, aztán a látható fénytartalom, ami kék, ugye 400 nanométer, aztán a 700 nanométer, ahogy csökken, tehát amikor tehát az előbb mondva a galaxisokon ezt tapasztaljuk, hogy vörös eltolódást szenvednek, ebből tudjuk, hogy egy mozgó, egy tőlünk távolodó univerzum, illetve univerzumnak az elemei távolodnak tőlünk, és hát ez elég kellemetlen egyébként számunkra. Az volt eddig a felfogás, hogy a gravitációs erő majd az ősrobbanás után megállítja ezt a távolodást, ezt a folyamatos távolodást, és egyszer csak megáll a világegyetem tágulása, és aztán a gravitációs erő összeroppantja, és újra kezdődik minden. Ez volt egy olyan 4-5 évig, 5 évvel ezelőttig a felfogás. Sajnos rájöttünk, hogy nem igaz. Nem lassul a világegyetem tágulása, hanem majdnem, hogy gyorsulva tágul folyamatosan. És akkor majd beszélek róla. Valamilyen anyagnak kell ezt okoznia, és rájöttünk, hogy bizony az úgynevezett sötét anyag az, ami szétfeszíti a világegyetemet, és nem hagyja, hogy a gravitációs erő győzzön. Amit látunk, csillagok és egyéb, az a 7-10%-a az összanyagmennyiségnek, képzeljék el. Az összes többi sötét anyag. Majd lesz róla még egy-két gondolat. Hát azt mondja, ötlet. Valahogy 2001-ben felbocsátottak ezt a WMAP műholdat, ami Wilkinson mikrohullámú anizotróp szonda, és azt mondja, mérjük meg ennek a kozmikus háttérsugárzásnak a hőmérsékletét. Hát nem semmi, megmérte. Méghozzá nem is akárhogy. Ugye ez a WMAP, ez egy ilyen 5 évig folyamatosan dolgozott, és a Föld és a Nap mindig a háttérében volt, és szépen fényképeket készített és mérte a hőmérsékletet a világegyetemben minden irányban. Ilyen 1 milliómod fok pontossággal, az egész jó, ugye? És ezt tapasztaltuk. Amikor ez a kép előkerült, akkor a sajtó Isten arcának szólította. De annyira azért nem menjünk el, nem Isten arca ez. Egyszerűen ez egy világegyetemnek az előképe az első másodperc után. Látják rajta, ilyen kék és zöld és piros és sárga színek vannak, hát egyértelmű a sárga és piros zöld helyek, azok a 1 tízezred fokkal, 2 tízezred fokkal melegebb helyek. A kék azok pedig a picivel hidegebb helyek. Gyakorlatilag ezekből a sötét, piros és zöld helyeken alakulnak ki majd később a galaxisok, csillagok, galaxisok. Ez gyakorlatilag az előképe, mert hogy ez látszik körbe, csak ugye hőmérséklet méréssel tudtuk ezt. Ez a tudománynak egy nagyon-nagyon nagy jelentőségű eseménye volt, hogy erre rájött valaki, hogy ezt így kell. Oké. Na hát akkor szálljunk föl a Földről gyorsan, és szaladnunk kell. Hát csak 13,7 milliárd évnyit kell visszamennünk az időben, úgyhogy nem egy olyan nagy dolog, 10 perc alatt lezavarjuk. Megmutatnám útközben, hogy milyen objektumokat lehet találni. Ez fantasztikus. Azt mondja, Hold, elérkeztünk a Holdra, 400.000 kilométerre van tőlünk, mit tudom én, egy űrhajóval egy 4-5 órás út, nem egy nagy dolog. Mit lehet találni itt a Holdon például? Hát például az Apollo 11-nek a leszálló egységét. Neil Armstrong 69, ugye, július 20-án. Mi van ott? Hát a lábnyomai vannak ott. Ott is fognak maradni, évmilliókig. Nincs szél, nincsenek viharok. Nem fog eltűnni. Mi már rég nem leszünk, ha ne legyünk ilyen pessimisták. Az emberiség lehet, hogy már nem lesz 1 millió, 2 millió év múlva, de azok a lábnyomok még, ha csak nincs valami nagy kataklizma, becsapódás, vagy valami, az ott lesz a Holdon. Aztán haladjunk kifelé, próbálják elképzelni képben, hogy szépen haladunk kifelé. Hát először ugye a kis naprendszerünkből, aztán a galaxisunkat is elhagyjuk, aztán még messzebb megyünk. Tehát fantasztikus. Na nézzenek csak. Ugye Vénusz. Világos bolygó, kénsav alkotta felhők, visszaverje, tudják, látták, sötét, ő világít a legjobban, igaz? A Vénusz, esthajnal csillag, mindenki tudja. Hát ezért, széndioksziddal a légkörében, nem egy élhető bolygó. Ez a Vénusz, ez egy hisztis lány, az biztos. Itt csak ez a képen sok minden nem látszik, viszont az a Vénusz Express űrszonda, majd látják, majdnem mindegyikhez küldtünk valamiféle szondát, és próbáljuk megvizsgálni. Az ember az nagyon, nagyon találékony, és próbálja a tudást megszerezni. Ugye látják, levegő ártamos, 500 fokos hőmérséklet, túl sokat nem lehet, ilyen sok ezer vulkánnal, erőteljesen, meg üvegházhatással, úgyhogy hát oda nem költöznénk, az biztos. 70-ben Szovjetunió küldött egy Venera 7-es űrszondát, az 35 percig szállt lefelé a légkörében, addig küldt az adatokat, aztán leszállt, és 23 percig még dolgozott, aztán megadta magát szegény. Nem bírta ezt az 500 fok környéki hőmérsékletet, és hát borzalmas körülményeket. Úgyhogy azóta nem küldtek. Na, menjünk tovább. Merkur. Ugye elszerencsétlen Merkur, ez nagyon elszúrta ezt a dolgot. Közel került a naphoz. Éjszaka mínusz 170, nappal 400 fokos hőmérséklet. Ez sem egy jó. Messenger űrszonda, látják? Küldtük oda. Mit tapasztalt? Azt tapasztalta, hogy a térfogatához képest nagy a tömege. Tehát kiderült, hogy vas, egy óriás vasgolyó, valami nagy bolygóból lecsapódott, vagy ütközés során külsejét ledobva megmaradt a vas magja, és gyakorlatilag ő az. Hát aztán a csoda a nap, igaz? Az éltető elemünk 1 millió földnyi térfogattal, felszínén 5000 fok, lejjebb 10 millió fok, szép kis szerkezet, de jó, hogy van. Lesz idő, amikor már nem lesz, de akkor már mi sem leszünk. De ez önöket még nem fogja érinteni, ez a 6 milliárd év, ez valószínűleg nem éljük meg, ugye? Hát ha csak nem igaz a reinkarnáció története, és akkor bajban vagyunk, mert akkor még ezt is megérhetnénk. Na nézzenek például egy ilyen protuberanciát, látják? Ez egy elektromágneses kilövellés a napból, hát néhány 10 millió vulkányi energia. Egy ilyen nagyobb protuberancián a Föld úgy átmenne, hogy még több 10 000 kilométer lenne körülött jobbra-balra, tehát akkora méretű szerkezet, elektromágneses tevékenység, izzó gázhurkok. Másodpercenként annyi energiát nyom ki a nap, amennyit még a Földön lévő emberiség még összesen soha. Tehát ha összeadjuk a kezdetektől, onnan, amikor a kis ősember meggyújtotta a tüzét, azt is beleszámolva, sem tudtunk még annyi energiát szolgáltatni. No, hát aztán a Mars, ez a csoda, ez hihetetlen. Ugye Opportunity és a Spirit nevű amerikai, hát nem holdjár, marsjárók fél évig dolgoztak ott szépen, nagyon szuper sikeres expedíció volt, adatokat szolgáltattak, keressük az életet, próbáljuk az életet keresni ezen a... Olyannyira, hogy képzeljék el, ez a számomra nagyon borzalmasan hihetetlen. Egy magáncég Mars expedíciót tervez. Olyannyira 2023-ban fog landolni a Marson egy kis csapat, és ilyen reality show-ban fogják kiválasztani azt a 4 utast, akik mennek a Marsra, csak oda. A visszaút nem garantált. 10 000 ember jelentkezett már erre az utazásra. Önök bevállalnák ezt? Azért ez furcsa, nem? Én nem vállalnám be. Megy a fene csak oda, nem? És aztán mi lesz ott velünk? Hát érdekes, de bizony így van. Én láttam már erről is filmet, hogy készítik a növényházat, hogy próbáljanak oxigént termelni, hogy a vizet valahogy visszaforgatni és megtermelni az ott évben. Tehát komoly az akció. Lesz. Önök még megérik. Talán még én is. 2023 mennyi is, az 10 év, annyit még mindenképpen. Tervezem. Úgyhogy. No, aztán jövünk az aszteroidák mezőjére, vagy hát ez következik, ugye. Ez például egy ilyen 30 kilométer átmerője, ez a kis burgonyaszerű szerkezet, és uram, fiam, itt látunk rajta, ott is egy szonda, oda is küldtünk egy szondát. Elég izgalmas lehetett landoltatni azon a kődarabon, ugye? És próbáljuk vizsgálni, hogy mi lehet. Tulajdonképpen ezekből a kődarabokból tudtuk aztán megállapítani körülbelül a Földnek a 4,6 milliárd életkorát, tehát gyakorlatilag erre tesszük az ő életkorát, a kialakulását, őnek a segítségével. Na nézzük, mi van még? Hát a Jupiter, ugye? Ezerszer nagyobb a Földnél, az összes többi bolygó beleférne akkora. Hát aztán mi van rajta? Hát igen, több száz kilométeres szelek, ez a bizonyos nevezetes, ez a nagy vörös folt itt, 300 éve tomboló vihar. És a maga a vihar akkora, mint a Föld háromszorosa. Elég jó pofa szerkezet, ilyen szalagokban gáz és por kering rajta gyakorlatilag. Na, haladjunk tovább. Ugye a Jupiternek holdjai is vannak, jó néhány. Csodál, most olvasom, most jutottam hozzá, hogy utána böngésztem az önök anyagának. 65 nyilvántartott kis bolygója, illetve égiteste van, ami követi őt, vagy hát a környezetében vannak. Van, amelyikre csak számot adtak, nevet nem is. Hát például a négy legnagyobb közül az egyik, ez az Io nevű. Így néz ki. Aztán az Európé, ugye? Ez már hol vagyunk? 650 millió kilométerre a Földtől. Ez is egy érdekes dolog, megmozgatta a tudósok fantáziáját, mert hogy kívül jégpáncél van, olyan 20 km átmérőjű, durván tippelve, 20 km átmérőjű jégpáncél van rajta. Alatta viszont lehet víz, mert hogy a Jupiternek a nagy gravitációs mozgása, vonzó ereje az mindig hajlítgatja őt és mozgatja, amiből energiát nyerhet, tehát elképzelhető, hogy belül folyékony víz van. Ott viszont, ha víz van, bármi lehet. Kis életforma akármilyen formában lehetséges gyakorlatilag. Persze oda kéne menni, azt átfúrni ezt a 20 kilométert, azért az megint nem egy egyszerű program. Szaturnusz, ez egy érdekes, szintén hatalmas gázgömb, olyan sűrű, hogyha föltennénk vízre, ott maradna fenn, tehát eléggé ritka, szerencsétlen. Ő neki ugye a gyűrűje az, ami nagyon érdekes. Föld-hold távolságú 400 ezer kilométer széles, és csak ilyen 100, 200, 300 méter vastag ez a körbevevő gyűrűje, amiről itt van is egy kép, látják, tele törmelékkel. Na, haladjunk kifelé. Á, még mindig van itt egy bolygónk, illetve hát egy, ugye a Jupiternek egy holdja, a Titán nevű. Szaturnuszé, még csak itt tartunk. Így van. Azt mondja, hogy ez egy szuper dolog. Légköre van, eső van rajta, szél, folyók, tavak, óceánok vannak a felszínén. Csak éppen cseppfolyós földgázból. Nem egy vonzó terület. Hát olyan értelemben igen, hogyha onnan elhoznánk, több ezer évre meg lenne az autónkban az üzemanyag, meg a házainkat fűthető. Ugye, csak nehéz, egy picit nehéz ezt a dolgot megoldani. Bárki tudja. Avatárt látjuk, bármi történt, előbb-utóbb, igaz? Még lehetünk mi is ott ilyen kifosztó, vírusszerű, nem csak a Földön, ugye? Mert hogy itt úgy viselkedünk, mint egy vírus, ugye? Nem úgy viselkedik az ember? De nem fogja fel, vagy hát reméljük fel fogjuk fogni előbb-utóbb, hogyha tönkre vágja a környezet, mi is elpusztulunk vele együtt. A vírus pont ezt csinálja. No, azt mondja Neptunusz, metángáz, 1500 km per órás sebességgel, ott is például egy földméretű nagy vihar, ott látják a bal oldalán, az a sűrű, sötét folt. Na és a szegény Plutó, hát erről túl sokat nem, azt hittük bolygó egy darabig, de aztán visszaminősítették szegényt, úgyhogy már nem bolygó, csak égi testként tartjuk. Úgyhogy kiértünk a... Na akkor, ugye most már ez a Sedna nevű, ő a legtávolabbi nap körül keringő objektum még. Nézzék csak, 130 milliárd kilométerre van a naptól, és olyan 10.500 év alatt kerüli meg. Ő a legtávolabbi keringő égitestünk, amiről tudunk, illetve nincs más, mert ebben a távolságtartományban egész jól ismerjük a dolgokat. Na és akkor mit találunk itt? Hát ez aztán a humán csoda, az emberiség csodája, ezt ne felejtsék el, biztos hallottak a Voyager 1-ről, 2-ről. Űrszonda. 160 milliárd kilométerre van a Földtől, puskagodó 20-szorosával halad, és bizony elhagyta a naprendszerünket. Itt van, azt mondja, hogy ugye 77 szeptemberében lőtték föl, és 2012 folyamán most elhagyta a naprendszert, és működik több mint 30 éve. Persze látják, 55 nyelven magyarul is van rajta köszöntés. Ezt egy kicsit izgalmas a dolog, hogy szabad-e kiabálnunk ebben a világegyetemben, hogy itt vagyunk. Mert hogy ott, egy arany, ott az a sárga folt, egy aranylemez, arannyal burkolt lemez, ami adathordozó, és kívülre pedig az adathordozó leolvasás, vagy hát értelmezéséről vannak információk valakinek. Kérdés, hogy ki találja meg, és mire használja. Tehát Hawking, ugye a legelismertebb mai kozmológus, ismerik, talán látták már a kerekesszékben ülő, szerencsétlen, mozogni alig képes, de nagyon okos lángelme. Mondta, hogy nem biztos, hogy jó ötlet volt ez a dolog, ki tudja. Bízzunk benne, hogy nagy baj nem lesz belőle. De azért a varázsfúvolát, ha meghallja egy UFO, hát az örülni fog neki, nem? Szerintem azt mondja, ezek ilyen jót tudnak, akkor... De azt hiszem Chuck Berry is van, meg még nem tudom milyen számokat tettek föl, úgyhogy kérdés, hogy tudja-e értelmezni, ha valaki egyáltalán megtalálja. No, azt mondja, hajaj, 40 billió kilométerre, hogy elnézzék, a billió az a terrával egyenlő. Terra, mega, giga, terra, 10 a 12-en. Ez az első naprendszer, ez 3 csillagból áll, nem nagyon látszik ott a távolban, ott egy picit, ez volt még a legjobb kép, amit így, hogy látszódjon, mind a 3-at le tudtam szedni. Ugye gyakorlatilag innentől kezdve már fényévekbe fogunk beszélgetni. Úgy nézzük, hogy 10 billió kilométer az egy fényév gyakorlatilag. 10 billió. Mindig azt mondom, egy fényév szorozzák meg 10 billióval. Elég izgalmas. 4 fényévre van tőlünk. Azaz 4 évig kellene fénysebességgel haladnunk, hogy odaérjünk. Azaz, még nem lövöm el a poént, majd később. No, nézzük tovább. Ő az Alpha Centauri. Na, itt bevágtam önöknek, tudják, filmekből látjuk, hogy úgy a kis féregjáratba begyorsulunk, ugye, hogy úgy... Ja, de azt mindig mosolyogjanak, ha filmben olyat látnak, hogy a Han Solo azt mondja, hogy belövi a hajtóművet, tudják, a fénysebességre gyorsítunk, és akkor a csillagok így tyú, így csinálnak. Nem csinálnak ugye csillagok, hát fényévnyi távolságra vannak egymástól, minden ugyanúgy maradna. Ez csak röhely, tehát ez ilyen filmbéli túlzás, oké? Okay? Nem csinálnak ugye csillagok, minden ugyanúgy kell, hogy álljon tovább. Hát akkorák a távolságok, értik? De azért jó, tehát azért úgy élvezzük, hogy úgy ilyet csinál, ugye a csillagköd ilyet csinál. No, hát az Epsilon Eridani. 20 fényévre a Földtől, még csak itt tartunk, ajaj. Porból, jégből álló, törmelékekből álló, és bolygók formálódnak. Ugyanígy született a naprendszerünk. Tehát látjuk egy bolygók születését. Ott van előttünk, meg tudjuk nézni. Főleg a Hubble űrteleszkóp, amióta az működik, meg most fölvitték a Keplert helyette, szép lassan majd kivonják a forgalomból. Baromi jó dolgokat, baromi sok mindent tudunk látni vele. Hát és ugye üstökösök jönnek-mennek, nem-e úgy keletkezett a... Hogy lett a Földön víz? Ki tudja? Honnan van a Földön víz, kedves fiatalok? Bizonyám. Üstökösök hozták. Úgy van, becsapódtak, elpárologott, de akkora volt már a Föld tömege, hogy megkötötte a légkörben. Aztán amikor 300 fok alá hűlt a Föld felszíni hőmérséklet, akkor bizony megérkezett a víz, mert hogy lecsapódott és megjelentek a tengerek. Ez az egyik elmélete, hogy így. Így jönnek. Igen ám, de fehérjéket is, szerves anyagokat is találtak már meteoritban. Akkor vajon hogy is költöztünk ide a Földre? Ugye? Jó, a lovat arrébb dobtuk egy jó darabig, mert a meteoritban honnan vannak szerves anyagok, ugye? Tehát azért ez megint bonyolult játék, de elképzelhető. Ott is. Na, akkor nézzük. Gliese 581. Na, ez egy nagyon érdekes, hasonló korú a mi napunkhoz, méretre is. És van egy bolygója, ilyen szép kék színnel jelölik, mert hogy az úgynevezett élhető zónában van. Tudják, mit jelent? Éjszaka nem megy le nagyon a hőmérséklet, nappal meg nem sülünk meg, ugye? Tehát az mindig egy csillagnak a méretétől, teljesítményétől függően egy bizonyos zóna. Hát a Föld szerencsésen pont ebben a zónában. Látják, mi van a Marssal, meg mi van a Vénusszal, ugye? Pont a két. Hát ez ilyen. Mit hallatnak? Na most aztán szembesülünk a problémával. 20 évvel ezelőtti filmeket, adásokat, rádió műsorokat tudnának hallgatni ott. Ez miért is van? Hát mert annyi idő kell a... Értik? 20 év kellett, mire odaért a rádióadásunk. Tehát ők le vannak hozzánk képest 20 évvel maradva, ha így nézzük. Hát ha csak nem jártak így, ugye? Mint a dinók. nálunk 65 millió évvel ezelőtt. Egy ilyen aszteroida becsapódás következtében. Szegények. Kérdés, hogy mi nem járunk-e így idővel. Talán nem egymás ellen kéne küzdenünk, hanem ilyenre felkészülünk, hogy ha jön egy aszteroida, akkor azt meg tudjuk oldani, hogy ne csapódjon be a Földbe. De az ember még nem ilyen okos. Még a hatalom, a pénz, az még sokkal fontosabb. Sajnos. De bízzunk. Önöknek nagyon kell bízni, még nekem is. Tehát azért hátha észbe kapunk. Egy angol rendszer nevű, két ikercsillag, látják, egyik a másikból anyagot szível. Ő 100 millió fényévre van tőlük, vagy 100 fényévre, szor 10 billió, ugye, kilométer. Na itt azt mondja, hogy az első rádióadásokat lehetne hallani, aztán azután már nincs föld. Odáig jutott ugye 100 fényév, látják, 100 év. Pont körülbelül akkor volt az első rádióadás. Ők azt hallhatnák, persze, ha lenne itt, de ugye ezek nincs. És aztán tovább megyünk, 1000 megyünk, már haladunk nagyon, húha, mindjárt letelik az időnk, és 1300 fényévre tőlünk van, ugye ez meg micsoda, az Orion köd, ez egy fantasztikus dolog. Egy csillaggyár gyakorlatilag. Csillagok szülőhelye. Én mindig ez a rögeszmém, hogy egy élőlény megszületik, kifejlődik, utódott nemzés elpusztul, és lám csoda, a csillagokra ugyanígy érvényes. Itt éppen születnek. Hogy van ez? Hihetetlen. Éppen ebben a, és egy úgynevezett nebulát alkot ez a nagy por halmaz, ilyen 5 fényév magasságnyi tornyot gyakorlatilag, és lófejnek, ugye olyan lófejként apostrofálják ezt a dolgot, és benne csillagok születnek. Porból szépen áll össze, és csillag keletkezik. Nézzük tovább. Haha, itt azért, ez, hát ha már születnek, meg is halnak, igaz? Hát ez egy napunkhoz hasonlóan 4000 fényévre vagyunk már, ajaj, haladunk nagyon messze. Fúha, visszatalálunk, mit gondolnak? Bízunk benne, visszatalálunk. 4000 fényévre van tőlünk. A haláluk folyamán, és itt ez most szembesülnek, aki még nem. Ahogy meghal, ezek a különféle színek, amiket látnak, azok különféle elemek. Látják, például oxigén, nitrogén, az élet alapvető kövei. Hélium, hidrogén, az pedig a világegyetem alkotó részeinek jelentős százalékát tölti be. Keletkeznek. Oda is írtam. Csillagok nukleáris hulladékaiból vagyunk, kedves fiatalok. Minden. Amikor a feleségem megjed a póktól, és nekem kell kivinni, mert légy fölött már nem ölünk pókot, meg semmilyen állatot, még a légy szúnyog esetleg elmegy nagy bocsánatkérések közepette, mert nem tudunk csinálni helyette jobbat, ugye? Nem volna jogunk, de mondjuk, akkor azt mondom neki, hogy miért undorodsz tőle? Hát ő is ugyanolyan csillagporból van, mint mi. Bizony, valamikor a bennünk lévő oxigén és minden ásvány és minden elem, az valamikor egy ilyen naphoz hasonló csillag felrobbanásából keletkezett. Ha azok nem lennének, mi sem lennénk. Úgyhogy így becsüljék meg magukat, a testüket meg főleg, dohányzás, alkohol, energiaitalok, na-na, tudják, fantasztikus templom a testük, nem szabad bántani. No, azt mondja, hogy mi marad a helyén egy ilyen robbanásnál? Hát az ugyan fehér törpe, teáskannányi anyag 1 tonna súlyú, elég jó, tömör, ugye mondjuk 6 milliárd év körülre tippelik a Földnek, a Földhöz tartó, a mi napunknak az ugyanilyenné való válását. Tehát addig kéne kihúznunk, aztán valahogy tovább menni, vagy nem tudom. De az valószínűleg számunkra már túl hosszú idő. De ki tudja. Ilyen lesz belőle. Aztán megyünk tovább. 6000 fényévre vagyunk a Földtől. Elpusztult csillagok maradványa ez a rákköd. Mondjuk egy égi temetőnek apostrofálták a tudósok. Hát aztán itt pedig egy pulzárt fogunk látni. Na, ez aztán még érdekesebb szerkezet. 20 kilométer környéki az átmérője. Annyira összezuttyant a gravitációs ereje, annyira összerántotta ezt az óriási csillagot. Ilyen sűrű, és persze ez hogy lehet, olyan sűrű anyag lesz belőle. Látják, gombos tűfejnyi kis anyagmennyiség akár millió tonnákkal is bír. Szép. Ez például másodpercenként 30-at fordul anyag, energia, por lövel ki belőle két irányba. És sugárzás, halálos sugárzás. Pulzár a neve. Hát aztán itt ugye, a fekete lyuk majdnem minden galaxisnak a közepén találunk egy ilyet. Ő is a sötét anyagnak a része gyakorlatilag, az a 90%. Na nézzék, mögötte látszanának csillagok, de nem látszanak, mert hogy még annak a fényét is magába szívja, és kioltja a mögötte lévő csillagoknak a fényét. És a sűrűsége az előbb említett milliószorosnál is sokkal nagyobb. Tehát a pulzároknak a sűrűségénél is nagyobb a sűrűsége egy fekete lyuknak. Már a fény sem tudja elhagyni, ugye? Ami belekerül, az így jár, csak nagyon annyira szörnyű látvány, hogy ilyen kis csúnya képet tettem be, hogy tudnilik, ott az látszik, hogy egy aszteroida közelített felé, és gyönyörűen szétszakított a darabjaira az óriási gravitációs erő, amit ugye vonz. És hát belül aztán nincs fizika, úgyhogy aki nem szereti a fizikát, az örülhetne, elugorhatna oda, mert ott fizika sincs, tehát matek se. Teljesen jó. Az a nagy kérdés, és erre megint nem kapunk választ, nem tudunk, hogy mi történik azzal az anyaggal, ami eltűnik egy ilyen fekete lyukban. Vajon hová kerül? Fogalmunk sincs. Nézzék csak, ez egy szenzációs képek, azért is tettem bele többet. Épp egy csillag megszívta szegény, mert hogy közel ment egy ilyen fekete lyukhoz, és gyönyörűen, mint egy kozmikus lefolyóban el fog tűnni szerencsétlen, látják? Hogy hová? Fogalmunk sincs. Mi lesz az anyag megmaradása, ha érvényes, akkor elvileg meg kell, hogy maradjon valahol, de hogy hol és miként? Fogalmunk sincs. És hát a legcsodálatosabb dolgok egyike a teremtés oszlopai. 7000 fényévre, még ez mindig a galaxisunk belül, 7000 fényév, ugye? 7000 évig kéne mennünk. Azaz, ne felejtsük el, ha 7000 fényévre van, még mindig nem lövöm el a poént, majd később. Ugye itt nem, hogy napok, vagy csillagok, vagy bolygók, itt komplett naprendszerek alkotják, azok születnek. Oké? Okay? Tehát születő naprendszerek alkotják ezeket a teremtés, úgynevezett teremtés oszlopait. Ők is fényévnyi, több fényévnyi magasságúak. Kicsit átmentünk rajtuk, és most meg hátulról látjuk őket. Még mindig. Na, haladjunk tovább. Aha, igen, itt egy jó nagyot ugrottunk, és kijöttünk most már a mi kis küllős spirálgalaxisunkból. Az egyik ilyen kis spirálkarnak a szélén van a napunk, a naprendszerünk gyakorlatilag. Nézzék csak a méreteit. 97.800 fényév a legnagyobb távolság. Annyit kéne utaznunk fénysebességgel. És olyan 16.300 fényévnyi a vastagsága. És a legdöbbenetesebb szám, ami mindig elcsodálkozom, 200-400 milliárd csillag alkotja. Olyan csillag, mint a mi napunk. Számolást végeztek kutatók, és megbecsülték. Körülbelül 100 milliárd bolygó lehet ebben a rendszerben. Olyan, amilyen a mi napunk melletti bolygók, azaz elég nagy esélyünk van, hogy valamiféle élet kialakuljon, csak kicsit nehéz megtalálni. 100 milliárd bolygó. Nagyon szép. És a tejútunknak, vigyázzanak, tejút rendszert kell mondani, ha a galaxisunkról beszélünk, és amit látunk az égen éjszaka, nyári éjszakán, az csak az a tejútnak hívják, a spirálkarnak egy szakaszát, amit látunk az égen, tehát az a tejút, az egészet pedig tejút rendszernek kell mondani, és mi van a közepén? Egy Sagittarius nevű 4 millió naptömegűnek megfelelő fekete lyuk. Hát és akkor most elhagytuk, beérkeztünk, intergalaktikus tér. Azt mondja, itt galaxisok, maradványok vannak, gáz, finompor, sötét anyag. Számolásokat végeztek tudósok, azt mondják, kb. 90%-a, azt már mondtam, sötét anyagból tevődik ki, amit nem látunk, nem érzékelhetünk, nem tudunk róla, de ott kell lennie, mert a galaxisok mozgásából nem lehet más, nem létezhet más, ott kell lennie ennek az anyagnak mindenhol. Gyakorlatilag nincs is anyagmentes tér, hanem ahol nincs világos anyag, ott mindenhol sötét anyag tölti ki a teret. Na, ez a nagy Magellán felhő volt az, aminek a mozgásából következtethett az ember. Nézzék csak, 160.000 fényévre található tőlünk. 6 milliárd év alatt érnénk oda mondjuk a Space Shuttle-dal például. Elég sok időt kéne repülni. A mai létező űr szerkezeteinkkel ennyi idő kéne ahhoz, hogy odajussunk. Ne próbáljuk meg. Aztán nézzenek egy szupernova robbanást, ez is micsoda érdekes. Amikor ez megtörtént, 87-ben, szabad szemmel is lehetett látni, akkora energiája volt. Akkora fényenergiával bírt ez a szupernova robbanás, és látják darabokra, kis külön kis csillagokra, vagy hát önálló kis részekre szakadt szerencsétlen. Aztán elértünk a 2,5 millió fényévre tőlünk elhelyezkedő Androméda galaxishoz. Ugye most már szembesítem önöket a problémával. 2,5 millió fényévre, tehát most, ha ránézünk, a 2,5 millió évvel ezelőtti képét látjuk. Azaz, essen le önöknek a tantusz. Ahogy megyünk vissza a térben, haladunk előre a térben, úgy haladunk hátra az időben. Döbbenetes. Ugye? 2,5 millió év. Hát talán a majom, a lusta majom, amiből lettünk, tudják, lusta majom. Leesett a fáról, azt lusta volt visszamászni. És akkor lemaradtunk, és akkor kiegyenesedett. Tehát körülbelül akkor mászott le a afrikai síkságon, vagy esett le a fáról nagy puffanással, és a fenében nem mászom vissza, lesz belőlünk legalább ember. Jobb, sokkal jobb a buli, mert tudunk egy kis hamburgert tenni, meg egyéb finomságokat, nem? Itt pedig egy kicsivel távolabb éppen egy galaxis újjászületését lehet nyomon kivetni. Felrobban, aztán szétrobban, és a keletkező porból újjáépül, újjáalakul. Nem lenne jó ott laknunk. Ugye? És hát elérkeztünk a világegyetem legszörnyűbb teremtményéhez, a kvazár nevű sok száz galaxisnak az energiájával és fény erejével bíró eszközéhez, vagy hát jelenségéhez, objektumához. 2 milliárd fényév. Ez a legnagyobb objektum, ami létezik energiában és egyéb vonatkozásában. Kvazár. Így néz ki. A középpontjában persze egy óriási, ilyen látják, milliárd nagy naptömegű fekete lyukat jósolunk. Azért tud ekkora energiával és ilyen méretekkel bírni. Több száz galaxisnak a méretét fogja közre. Szuper nehéz. No, és akkor azt mondja, hogy 8 milliárd, most ugrottunk egy nagyot, nem baj, hogy nem tettem oda ezt a csövet, ugye, hogy kicsit úgy szaladtunk egyet előre. Azt mondja, 8 milliárd fényévre vagyunk. Föld már nincs, már még, ugye, már még nincs, mert hogy 4,6 milliárd éve keletkezett. Fiatal, szabálytalan, csecsemő galaxisokat látunk. Még nem kiforrott, még nem igazán kialakult galaxisokat. Na, ugorjunk egy hatalmasat. 12 milliárd fényév. Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj tér az, amit látunk ilyenkor. Csillagok szanaszét, teljesen rendezetlenül. 12 milliárd fényév. Milliárd kilométerre jutottunk. Önök szerint mit fogunk látni most? A csodát. Leesett? Hát az ősrobbanást. Hát az ősrobbanást fogjuk látni, kedves hölgyeim és uraim. Hát 13,7 milliárd éve történt az ősrobbanás. Hát az van ott, hát nincs más, az ősrobbanást fogjuk látni. 13,7 milliárd. Ha látták, hogy jöttek szépen a fejletlen világegyetem, haladtunk előre, hát mentünk vissza az időben, ezt jól végig kell gondolniuk egyébként, én is sokat gondolkodtam rajta. De igen, csoda. Így van. Na, azt mondja, hogy lassan letelt az időnk. Ugye én ígértem önöknek, sajnos picit olyan irányba mentem el, hogy hát ugye most kellene a nanovilág felé is elmennünk, csak az idő az nagyon szoros volt, és azt gondoltam, hogy inkább hadd nézzünk végig a makrovilágban ilyen jobb dolgokat, de azért nem engedem el önöket, hogy a nanovilágból ne tudjanak valamit, ami számomra az egyik a legcsodálatosabb dolog, ezt mindenképpen el akartam önöknek, csak hogy tudják, hogy kik önök. Ez itt éppen egy molekuláris ostormotort ábrázol, ez az univerzumnak a legtökéletesebb gépe. Most figyeljenek, ez fantasztikus. Egysejtű baktérium, meg van mindenkinek szem előtt, ilyen bab alakú egysejtű baktérium. Van egy kis farka kifelé, ilyen kis csavart szerkezet. Azt hiszem, hogy itt van. Vagy ez, vagy az, nézzük, még egy pár van. Nincs már, itt vagyunk. Mondjuk ez. Ez egy egysejtű baktérium, itt ez a burka, itt ugye, ez a szerkezet. És tudják, mit csinál ez a szerkezet? Ez hajtja a baktériumot előre a folyadékban. Mondok egy-két tulajdonságát. 100 000 egy per percer forog a farok. Egy perc alatt 100 000-et tud forogni. Negyed fordulatot megáll, és irányt vált, és forog a másik irányban. És akkor hátrafelé megy az egysejtű baktérium. Szabályos csapágyat látnak itt. Ez egy szabályos csapágy, látják, elgyűrű, hát mert hogy ilyen forgási sebességet valahogy ottan kenni kell a tengelyt. Egy szabályos tengely jön ki belőle, és a tengely vége egy fogaskerékben végződik. Az egysejtű baktériumban. Két sebességfokozata van előre hátramenetben, vízhűtéses és protonmeghajtásos. Az egysejtű baktériumban. Biokémikusok. Olyan 40 féle molekuláris gépet ismer a mai tudomány. Hát ha csak azóta nem találtak még újabbakat, tűszivattyú és egyéb dolgokat. Molekuláris gépeket, biológia, fehérjékből, kedves fiatalok. És ilyenkor jön a Darwin, azt mondja, ha találunk egy olyan biológiai szerveződést, amelyet nem lehet pici, apró, az egyed számára előnyt jelentő kicsi lépésekből összerakni, akkor az én elméletem biztosan megdőlt. Ezt Darwin kimondta. Érzékeltetem önöknek. Nyuszi, el tudnak képzelni, egy kicsi fülű nyulat, ugye? Jön egy genetikai mutáció, nagyobb fülű nyul lesz, ugye? Nagyobb fülű nyul lesz. Ezt megőrzi a biokémia? Vagy hát maga a genetika? Ha hogyne? Hát a jobban hal, nem? A csajokat is jobban hallja, meg a rókát is. Őnek is sikeresebb lesz, mert többet fog tudni csajozni, több utódja lesz, azok mind öröklik a nagyfült. Igen, ám, de egy bizonyos, jön egy újabb genetikai, még nagyobb füle van. Az már jó lesz? Hát egy bizonyos határ fölött már nem jó, hiszen beáll egy optimális nyúlfül méret. Igaz? Tökéletes. Darwini evolúció. Működik. Na de el tudunk képzelni egy molekuláris ostormotort ilyen pici lépésekből összerakva? Hogy majd egy baktérium elkezd egy farkat növeszteni, hogy majd 4 millió év múlva lesz mögötte egy proton meghajtásos hajtómű, ami hajtja őt, és majd előre megy. Hát ez ciki. Vagy ott van egyszerre minden, a farok is, meg a hajtómű is, vagy nincs. Ezt én legalábbis személyesen nem tudom elképzelni, hogy ezt pici, apró, előnyt jelentő lépésekből össze lehessen rakni. Hát akkor el tudják képzelni, vonjuk le a következtetést. Tervezettek vagyunk, vagy nem? Annak ott kellett lennie. Egyszerre. Azonnal. És most. És ráadásul állítólag a biokémikusok szerint egyrészt a szerkezet maga úgynevezett egyszerűsíthetetlenül összetett. Azaz nem lehet belőle semmit kivenni, hogy attól még működő. Mi már azért egy félvesével, meg fél szemmel is el vagyunk, de abból nem lehet. Meg még az összerakási folyamat is egyszerűsíthetetlenül összetett. Csak akkor, csak annyit, csak pont akkor, terv szerint. És mindezt mit csinálják az egysejtű baktériumban? Újabb molekuláris gépek. Ez kicsit bonyolult már, nem? Hát, melyik oldalra álljunk, kedves fiatalok, döntsék el. Az első verzió, vagy a második verzió? Csak anyag, vagy az Isten? Nyitva hagyom a kérdést, nem tudjuk. Mind a kettő egy furcsa helyzet, mind a kettő a sötétből indul ki, és hát most mi visszajutunk újra, remélem, itt tartottam egy sötétet magamnak itt, hogy kerek szép egész legyen a történet.